Milyen kedves annak az érkezése, aki örömhírrel jön a hegyeken át. Békességet hirdet, örömhírt hoz, szabadulást hirdet. Azt mondja Sionnak, Istened uralkodik. Amen. Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet az apostol szavaival. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, fennállva énekeljük 140. frissen tanult énekünk első két versszakát. Gyülekezet foglal helyét, most pedig szeretettel köszöntjük körünkben a Halacska Református Óvoda Szivárvány és Szőlőfürt csoportjának tagjait, illetve szülőket, családtagokat. Most kérem a két csoportot, hogy a szolgálatukkal az Isten tisztelethez járuljanak hozzá.
Szeretettel köszöntjük mi is a gyülekezetet a Halacska óvoda nevében. A mai szolgálatunkra a kiscsoportos szivárványcsoport és a kicsikből és nagyokból álló szőlőfürt csoport készült nagy szeretettel és örömmel.
Köszönjük szépen a szolgálatotokat. Köszönjük szépen az óvoda munkatársainak munkáját, szolgálatát, hogy felkészítettiteket. Sok áldást kívánunk nektek a következő évekhez az óvodában, és sok áldást kívánunk a szolgálattévőknek is. Köszönjük szépen! Amíg óvodás testvéreink kivonulnak a gyülekezeti terembe, szeretném mondani a hátul állóknak, hogy elől van hely, le lehet ülni. Igen. És a szülőket szeretettel marasztaljuk itt a templom térben, az Isten tiszteleten, az óvónők és dajkák szakértő figyelmében fognak a gyermekek kint a gyülekezeti teremben gyermekisten tiszteleten részt venni, úgyhogy nyugodtan maradhatnak itt a szülők. Bátran jöjjünk előre, ne álljon senki hátul. Isten tiszteletünk folytatásaként bűnvalló imádságunkat énekeljük, a 345. énekünket. Ím nagy Isten, most előtted szívem kitárom. Pedig együtt, közösen fennhangon mondjuk el bűnvalló imádságunkat. Könyörülj rajtam, én Istenem, a te kegyelmességed szerint, és töröld el az én bűneimet. Tiszta szíved teremts bennem, és az erős lelked újítsd meg bennem. Amen. Bűnvallásunk után most én, mint az én Uramnak, méltatlan, bár de elhívott szolgája, hirdetem ti néktek az ő bűnbocsátó kegyelmét, melyet megad mindazoknak, akik alázatos, bűnbánó lélekkel folyamodnak hozzá, ahogyan erről az efezusi levélben is bizonyságot tesz igénk. mert kegyelemből van üdvösségetek. Isten ajándéka ez, nem a ti érdemetek. Amen. Kedves testvérek, foglaljuk el most helyünket, és folytassuk Isten tiszteletünket a 225. dicséretünk éneklésével.
Thank you.
A mi Isten tiszteletünk, vasárnapi ünnep szentelésünk megáldása jöjjön a mi Istenünktől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy, örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, hallgassuk meg most Isten igéjét, úgy, amint szól hozzánk János evangélium a 14. fejezetéből, a 23. verstől a 31. versig. A hosszabb ige szakaszt a gyülekezet helyét elfoglalva, figyelmes szívvel hallgassa meg.
Jézus így válaszolt. Ha valaki szeret engem, és megtartja az én igémet, azt pedig az én atyám is szeretni fogja, és elmegyünk hozzá, és nála maradunk. Aki nem szeret engem, nem tartja meg az én igémet. Az az ige pedig, amelyet hallotok, nem az enyém, hanem az atyáé, aki elküldött engem. Elmondom nektek ezeket, amíg veletek vagyok. Pártfogó pedig a Szentlélek, aki az én nevembe küld az Atya, ő megtanít majd titeket mindenre, és eszetekbe juttatja mindazt, amit én mondtam nektek. Békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom nektek, ahogy a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, és ne csüggedjetek. Hallottátok, hogy én megmondtam nektek, elmegyek, és visszajövök hozzátok. Ha szeretnétek engem, örülnétek, hogy elmegyek az atyához, mert az atya nagyobb nálam. Most mondom ezt nektek, mielőtt megtörténik, mert ha megtörténik, higgyetek. Már nem sokat beszélek veletek, mert eljön e világ fejedelme, bár felettem nincs hatalma. A világnak azonban meg kell tudnia, hogy szeretem az atyát, és úgy cselekszem, ahogyan atya parancsolta. Keljetek fel, menjünk el innen.
A mi Istenünk tegye áldottá az ő igéjét. Gyertek most, ezért imádkozzunk. Drága Jézusunk, te ismersz minket, és tudod, hogy mennyi békétlenség van a szívünkben. Olyan nagyszerű lehetőség, olyan nagyszerű perspektíva az, hogy te a szívedet eltöltő, csodálatos, isteni békességet akarod nekünk adni. Te látod, hogy milyen messze vagyunk ettől, hogy a kapcsolatainkat, családjainkat, munkahelyeinket, az iskoláinkat, óvodáinkat át és átjárja a békétlenség. Viszályok dúlnak, elsimítatlan ellentétek, irítség, önzés. És mi mégis most kérjük együtt közösen, hogy add nekünk a te békességedet. Add, hogy a békesség evangéliuma járja át a szívünket, így kérünk téged arra, légy most közöttünk, add, hogy megízlelhessük, megszagolhassuk a békesség ízét és illatát, add, hogy a miénk lehessen. Kérünk téged, így szenteld meg ezt a mai Isten tiszteletet, hogy érthessük a te evangéliumod szavait, hogy ne csak a fülünket, hanem a szívünket is átjárja, és átformált lélekkel, megbékélt szívvel hagyhassuk el ma ezt a templomot. Jézus Krisztusért kérünk, hallgasd meg imádságunkat. Amen. A gyülekezet foglal el helyét, és hívom és várom a gyermekeket ide az úrasztalához gyermek tanításra. Csak bátran. Ez a jó csapatos túl. Gyertek, csak nyugodtan fogjátok meg a kezét. Fogjátok meg egymás kezét. Köszöntjük a gyülekezetet egy szép köszöntéssel. Áldás, békesség.
Áldás, békesség.
Köszönöm szépen. Hát nehéz helyzetben voltam ma. Békesség evangéliumáról szeretnék nektek beszélni. Az első kérdésem úgy hangzik, hogy ti mikor érzitek magatokat békésnek? Tudtok mondani egy olyan jelenetet, amikor béke uralkodik a szívetekben? Jézusról énekelünk. Nagyon jó. Ez egy helyes válasz volt, sőt, ez a helyes válasz volt. Békesség van a szívünkben, ha Jézusról énekelünk. Na hát, el kell, hogy mondjam nektek, most a saját történetemen keresztül szeretném elmondani, hogy mit jelent a békesség evangéliuma. Ugye az evangélium azt jelenti, hogy jó hír, örömhír. Elmondom, hogy én hogyan értettem meg, hogy mit jelent a békesség örömhíre. Hát szokták manapság mondani, hogy milyen nyugodt ember vagyok és békés. Én akkor így befelé mosolygok, mert jó, hogy elköltöztem Debrecenből, mert nincsenek itt azok az emberek, akik ismertek engem óvodás koromban. Hát kifejezetten nem voltam békés. Engem úgy lehetett felidegesíteni, hogyha az egyébként szerintem szép nevemből mindenféle csúfolódó mondókát mondtak nekem a többiek az óvodában. Most nem szeretném ezeket idézni, mert tényleg nem szépek. Hát én akkor nagyon mindig dübegurultam, és hát fogalmazunk úgy, hogy nem a legszebb modorban válaszoltam ezekre a bosszantásokra. Ez odáig ment, hogy annyira békétlen voltam, és annyira sokszor kerültem konfliktusba a többiekkel, hogy az óvoda úgy döntött, hogy Lajoska iskola érett, menjen csak el innen bátran, és akkor majd az általános iskolában a nagyobb fiúk megrendszabályozzák. És ez nem egészen így történt. Tudjátok, sokáig bántott az, hogy az én egyébként viszonylag ritka nevemmel csúfolnak engem. És olyan rossz érzés volt bennem, és ha nem is verekedtem, vagy nem mondtam semmi csúnyát, mindig ott volt bennem ez a békétlenség. De miért? Miért bántanak engem egy olyan dologért, amiről nem is tehetek? Hát nem én adtam magamnak ezt a nevet. És akkor egyszer megértettem az evangéliumot, az örömhírt, amit Isten üzent nekem, hogy béküljek meg ezzel a történettel. Megértettem, hogy az én mások által annyira nem szeretett és csúfolt nevem is fel van írva az életkönyvébe. És akkor egy jót mosolyogtam magamban, hogy na ez szuper. Az én nevem ott van fenn. Isten a saját kezével írta fel azoknak a nevem közé, akiket ő annyira szeret, hogy elküldte a fiát értük. És akkor megnyugodtam, és békesség költözött belém, hogy bárki bármit mondhat az én nevemmel kapcsolatban, csúfolódhat, az én nevem fel van írva abba a csodálatos könyvbe. Hát ugye ezt kívánom nektek is, hogy harcoljátok meg a saját harcotokat a békességetekért, és ragadjátok meg ezt az örömhírt, amely nektek is szól, a békesség evangéliuma. Úgyhogy így kívánjunk most átérezve a köszöntés súlyát, áldást, békességet a gyülekezetnek. Áldás, békesség! Köszönöm szépen, menjetek most gyermekisten tiszteletre. A gyülekezet pedig készülve az ige hirdetésére énekelje a 172. dicséretet. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, hallgassátok meg most Isten igéjét, amely alapján az ő lelke segítségül hívásával szólni kívánok közöttetek. Olvasom Pál apostolnak az efezusi gyülekezethez írott leveléből a 6. fejezetből a 14. vers első felét, illetve a 15. verset. Álljatok meg tehát sarut húzva lábatokra, készen a békesség evangéliuma hirdetésére. Amen. Gyülekezet, foglal el helyét. Kedves testvére, kedves gyülekezet, az elmúlt hetekben ugyebár a keresztjén ember lelki fegyverzetével foglalkoztunk. Volt már szó az igazság szeretet övéről, a megigazulás páncéljáról és az üdvösség sisakjáról is. Ma pedig arra biztat minket Pál apostol, hogy vegyük fel, húzzuk a lábunkra a békesség evangéliumának saruját, és menjünk el, hirdessük ezt az evangéliumot. Ma tehát először arról szeretnék beszélni, hogy milyen fegyver, ha egyáltalán nevezhetjük fegyvernek, ez a bizonyos saru. Tehát micsoda a békesség evangéliuma. Majd arról szeretnék beszélni, hogy mi ellen véd bennünket, tehát milyen támadásnak vagyunk kitéve. Végül pedig azt fogom megvizsgálni, hogy ennek a békességnek a megvalósítása milyen áron lehetséges. Első pillantásra talán nem gondolnánk úgy, hogy a saru valami fontos része lehet egy komoly harci felszerelésnek. Filmeken felnőtt generációim talán sokkal inkább valami trükkös, ilyen svájci bicskaként szétnyíló szamuráj kardot képzelnek el, mint alkalmas fegyvert a sátán támadásaival szemben. Ezzel szemben a saruval, mint kifejezetten lényeges harci eszközzel nehéz mit kezdeni. Én akkor értettem meg, hogy milyen fontos szerepe van a lábbelinek a hadviselésben, amikor láttam egy filmet a vietnámi háborúról, amelyet ugye gyakran a hónapokig tartó esős évszak közepette a dzsungelban vívtak az egymással szemben álló felek, és akkor értettem meg, hogy miért tartják nagyon fontosnak a katonák, hogy megfelelő állapotú lábbeliük, cipőjük legyen, és abban tökéletesen tiszta zokniuk. Pál apostolnak, aki a levél írása közben a hagyomány szerint oda volt láncolva egy római katonához, volt ideje számba venni, hogy mire is használták ezek a marcon a római légionáriusok a híres római katonai sarut. Ez a saru nem csupán kényelmi eszköz volt, hanem arra szolgált, hogy a katona megfelelő sebességgel tudjon haladni a legnehezebb terepen is, és biztonságosan csúszás és botlás nélkül tudjon mozogni. Pál itt ráadásul kifejezetten, és ez nagyon érdekes, felkészülésről, készenlétről beszél, ami a katona számára rendkívül fontos volt, hogy a gyors és hirtelen mozgáshoz szilárd, rögzített és erős lábbelie legyen, amit gyorsan fel tud venni. Ez a szilárd, erős, a mozgásban segítő, az állást biztosító saru pedig nem más, mint a békesség evangéliuma. Ugye békesség alatt mi nagyon gyakran csak annyit értünk, hogy úgy általában jól mennek a dolgok. Sőt, néha csak annyit, hogy éppen most pillanatnyilag nincsen semmi feszültség bennem vagy a családban. Azonban a Szentírás ennél sokkal messzebbre megy. Ha emlékszünk arra a néhány héttel ezelőtti ige szakaszra, amelyet itt az Efezusi Levél második fejezetéből olvashattunk, amely kifejezetten a békesség kérdésével foglalkozik, akkor megértjük, hogy miről is van itt szó. Ugye itt azt olvashattuk Jézus Krisztussal kapcsolatban, ezt írta Pál, mert ő a mi békességünk, aki a két nemzetséget, zsidót és pogányt egyétette, és az ő testében lebontotta az elválasztó falat, az ellenségeskedést. Megbékéltette mindkettőt egy testben Istennel a kereszt által, miután megölte az ellenségeskedést önmagában, és eljött, békességet hirdetett nektek, a távoliaknak, és békességet a közelieknek. A békesség evangéliuma tehát nem valamilyen pillanatnyi lelki állapot, hanem sokkal inkább megbékélés és megbékéltetés. Ez a békéltetés pedig Pál szerint két szinten megy végbe, és fontos, hogy mindkettőt szem előtt tartjuk. Először is, mivel az ember valójában, akár hiszük, akár nem, haragban van Istennel, háborúzik ellene, sőt a Biblia szerint egyenesen nyílt lázadásban vagyunk, a mi teremtő Urunkkal szemben, hát először is ebben a helyzetben kell az embernek Istennel megbékülnie. Nagyon érdekes a Biblia leírása, Szentírás szerint ugyanis mi emberek kezdtük a háborút Isten ellen. Mi indítottunk lázadást az ő uralma és akarata ellen, és ennek következményeit tapasztaljuk az életünkben. Lázadásunk miatt Isten birodalmában élünk ugyan, érezhetjük és tapasztalhatjuk az ő mindeneket elérő kegyelmét, de mintegy törvényen kívüliként, lázadóként vagyunk itt jelen, és ennek a következménye az, amit mi a hétköznapokban békétlenségként élünk meg. Családok, barátságok, közösségek esnek darabjaikra. És az a félelmetes, hogy mi emberek ebben a háborúban, Isten ellen vívott háborunkban, a sátán minden bíztatása és kétes értékű támogatása ellenére csakis vesztesek lehetünk. És itt jön az igazi drámai fordulat. Ebben a helyzetben látjuk azt, hogy Isten mintegy fehér zászlóval a kezében, a békéltetés üzenetével és küldetésével küldi el a vele szemben fellázadt emberek közé saját fiát, Jézus Krisztust, hogy békéltessen meg minket vele. Úgy érzem, hogy ennél messzebb a béke vágyában és szeretetében nem lehet elmenni. És nagyon érdekes, hogy mi erre a válasz a Szentírás szerint. Azt gondolnánk, hogy a lázadó fél kirobbanó örömmel fogadja a béke üzenetével hozzátérő követet, azonban mégsem ez történik, hanem az eddigi lázadását és bűneit az ember azzal tetézi, hogy Isten fia békekötési szándékát határozottan visszautasítva magát a béke követet is megölték. És mégis ez az evangéliumnak a hihetetlen furcsa csavara, Isten csodálatos humora, ha lehet ezt mondani, hogy Krisztus küldetése az ember és Isten közötti békekötés furcsa módon ennek a tető alá hozása éppen ezáltal az égbe kiáltó gonosz tett által teljesedett be. A lázadás megbocsáttatott, békét lehet kötni ember és Isten között. És ebből az első békekötésből fakadhat Pál apostol szerint a második szintű békekötés, amelyet ő itt elsősorban a két nemzetség, a zsidó és a pogány közösség közötti megbékélésként ír le. Az apostol szándékosan választja ki ezt a két szélső pontot. Két olyan közösségről van szó, amelyek kifejezetten gyűlölték egymást. Azt mondja ezzel mintegy az apostol, hogy ég és föld között állnak ők, olyan messze vannak egymással, és mégis Isten kegyelméből ki tudnak békülni egymással. Ez a második békesség szerzés tehát ember és ember között a mi saját mindennapjainkat átható feszültségekről, békétlenségekről is szól. Ha csak körül tekintünk, azt látjuk, hogy mennyire aktuális ez. Én személyesen is tapasztalom, hogy tanárok és diákok között, vezető és vezető között, két tulajdonos között, beosztottak és főnökök között, egyenrangú kollégák között dúl és dúl a háború ebben a világban. Rombolják a családokat, a baráti kapcsolatokat, és még a keresztény gyülekezeteket is a békétlenség szellemével az emberek. És amikor ez a valóság az, amit átélünk nap mint nap, mindannyian tudjuk, hogy ez az igazság, akkor ezzel szemben jön Pál apostol és azt mondja, hogy van békesség. Van a békességnek evangéliuma. Ezt lehet hirdetni, át lehet élni a mi hétköznapi, nagyon is gyakori szakadásokkal, falépítésekkel és békétlenségekkel teli életünkben. El kell gondolkozni ezen az üzeneten, amikor az apostol azt mondja, hogy a mi életünket is átjárhatja ez a békesség. És nem szabad elfelejteni, hogy szerinte kizárólag akkor békülhetünk meg környezetünkkel, családunkkal, barátainkkal, ha egyúttal Istennel is békét kötünk. A békesség tehát egység és harmónia Isten és ember, illetve ember és ember között. Ennek az evangéliumát kellene nekünk is, keresztényeknek hirdetni, és mindenek előtt át kellene élni ezt az evangéliumot, meg kellene tapasztalni ezt. És ez az igazán izgalmas, itt lesz izgalmas az apostol üzenete, mert azt mondja nagyon őszintén és hitelesen, hogy a békesség átélése nem lehetséges harc nélkül. Hiszen éppen egy háborúra készülünk, ugye, fegyverekről van szó, azért, mert megtámadott minket valaki. Most egy pillantást arra kellene vetnünk, hogy kicsoda az, aki támadja a mi békességünket, és hogyan védekezhetünk vele szemben. Ugyebár a sátán egyik legelterjedtebb neve, A diabolosz, az a szétdobáló, szétromboló, legfontosabb küldetését, feladatát írja le ez a név, az a célja, hogy szétverje, szétrombolja az emberi kapcsolatokat. Mindent, ami pozitív és építő, ami kapcsolatainkban le akar rombolni, de főleg az a célja, hogy ember és Isten között tegye tönkre a kommunikációt és a kapcsolatot. Ezt a nagy célját pedig igen változatos módon próbálja meg elérni. Van úgy például, hogy kifejezetten türelmesen rombolja a kapcsolatainkat, és aknázza alá azokat. Szépen, lassan, apró, kicsi, szinte bolha méretű bosszantások, félreértések, nézeteltérések gyűlnek, halmozódnak fel a sátán jóvoltából a mi szívünkben. Ezek aztán a legszeretettebb emberrel, akár férjel, feleséggel, gyermekkel vagy szülővel kapcsolatosan is szépen lassan, szinte észre sem vesszük, és egy fallá tudnak növekedni. És egy szép napon azt vesszük észre, hogy egy házban élünk valakivel, talán még egy ágyban is alszunk vele, de nincsen közünk már egymáshoz, sőt szabályszerű hidegháborút folytatunk egymással szemben. De talán nem is vesszük észre annak a pillanatát, amikor ez a hadi állapot beáll közöttünk. Van, aki észreveszi és kimondja, ez a kapcsolat megszakadt. De ismerek olyanokat is, akik egy életet le tudnak élni, ilyen falakkal elkerített, akár még a hitvesi ágyon keresztül is húzott falakkal, békétlen viszonyban, borzalmas szenvedés, fájdalmak közepette, a mindent szétdobálni vágyó sátán nagy örömére. Ezzel szemben gyakran megtörténik az, hogy a sátán egészen hirtelen, nagyon gyors sebességgel rombol szét egy kapcsolatot. Egyetlen igazságtalanság vagy helyrehozhatatlannak tűnő sérelem nő meg akkorára, hogy az egyik fél mindenféleképpen meg akarja szakítani a kapcsolatot a másikkal. Az ördög pedig tesz róla, ez az ő feladata, hogy a sérelem sose legyen kisebb, mint a szakítás pillanatában. Sőt, ha lehet, idővel még nagyobbra nőjön, hogy végképp elvegye a kedvét attól, hogy esetleg megpróbáljon kibékülni. Ugye, és ez csak két véglet volt, amelyet most megemlítettem, mit lehet akkor tenni ebben a helyzetben? És hát Pál apostol itt, mint egy a régi római katonai közmondást idézi a levelében, ha békét akarsz, készülj a háborúra. Ez a kicsit más kontextusban született mondás jól alkalmazható a mai üzenetünkre nézve is. Csak akkor lesz békességünk az életünkben és kapcsolatainkban, ha készen talál minket a mindent lerombolni akaró sátáni háborús szándék. A megoldás az, hogy mindig legyünk készen, ahogyan a katona is tudatosan készülődik, képzi, fejleszti magát és készül a másnapi csatára, és gondosan előveszi a fegyvereit, ugyanúgy nekünk, keresztény embereknek is tudatosan oda kell figyelnünk a kapcsolatainkra. És amíg lehet, helyre kell hozni a békétlenségeket, tápláló feszültségeket, be kell tömködni, ki kell javítani azokat a kisebb repedéseket, amelyek folyamatosan megjelennek a kapcsolataink falain. Egész egyszerűen, kedves testvérek, a legfontosabb az, hogy realistaként, a valósággal számolva mindig számítsunk a békétlenség jelenlétére és erejére. Legyünk résen. Jó, ha tudjuk, hogy a legjobb, legszebb, legszeretőbb kapcsolatokban is előbb-utóbb megjelenik a sátán szétdobáló szándéka. Ha most még fülig szerelmes is vagy, kedves testvérem, és minden tökéletesnek tűnik, jó, ha tudod, hogy valaki már résen van, és tervezi a sértettség, az irigység, az önzés magjait elhinteni. Ezzel szemben pedig nekünk nagyon nagy felelősségünk van abban, hogy nem hagyjuk elmérgesedni a helyzeteket. Minél több emberért felelünk, minél több emberrel vagyunk kapcsolatban, annál több olyan helyzet van, amelyre figyelnünk kell. De, és ez az evangélium egyik nagyon fontos üzenete, felkészülhetünk a támadások ellen, és erőt is meríthetünk. Jézus ugyanis egy nagyon fontos, tudatos, béketeremtő jelenlétet vár el az ő tanítványaitól. Szerinte ebben a világban akkor lesz béke, ha az Istennel megbékélt, a mennyei atya házába visszatért gyermekek elviszik és személyesen adják át a békesség örömhírét. Gyönyörűen foglalta össze Jézus ezt a feladatot, amikor kiküldte az ő 72 tanítványát, és feladattal bízta meg őket, ezt mondta nekik: ha egy házba beléptek, először ezt mondjátok: békesség ennek a háznak. Ha ott a békesség fia lakozik, megnyugszik rajta a békességetek. Ha pedig nem, rátok száll vissza. Tehát valahogy úgy kellene ebben a világban jelen lennünk, mint ezeknek a tanítványoknak, el vagyunk küldve, hogy békességet vigyünk magunkkal minden egyes házba, amelybe csak belépünk. Először talán arra gondolunk, hogy akkor vigyünk magunkkal nagyon udvarias vendégként békességet, amikor egy idegen házba lépünk be, látogatás kapcsán például, de én nem mennék ilyen messzire rögtön, hanem kezdjük el csak saját házunkkal, saját otthonunkkal. Tegyük fel magunknak a kérdést, vajon amikor hazaérkezek egy hosszú nap után a munkából vagy iskolából, akkor mi érkezik meg velem a családi fészekbe? Vajon a békétlenséget viszem magammal, vagy pedig azt a csodálatos isteni békességet tudom behozni a családi fészekbe? Ha nem sikerül, akkor miért nem sikerül? Nem lehetne tenni azért, hogy a békesség jöjjön velem, akárhová is tartok? Arra buzdít minket Jézus, hogy tudatosan és felkészülve képviseljük ezt a békességet. Egészen nyugodtan vegyük számba azokat a helyzeteket, kapcsolatokat, ahol nem tudjuk, vagy csak nagyon nehezen tudjuk a béketűrésünket megtartani. Készüljünk ezekre a helyzetekre, készüljünk ezekre az emberekre, akikkel csak nehezen tudunk békességben lenni, és imádkozzunk ezekért a kapcsolatokért, ezekért az emberekért. És ne felejtsük el soha egy pillanatra se, hogy háborúról van szó. És ebben a háborúban ez a tudatosság a legkisebb minimum, ami elvárt tőlünk. Az apostol szerint ugyanis a békesség az evangélium egyik központi fogalma. Ezért fontos szerinte, hogy folyamatosan, mint egy lélegezzük be az evangélium levegőjét, engedjük, hogy hasson ránk, hogy átjárjon bennünket, mert csak így leszünk képesek a minket körbevevő békétlenséggel szemben tudatosan jelen lenni, és a békesség levegőjét, mint egy kifújni magunkból. Sőt, inkább úgy mondanám, hogy a keresztény ember belélegzi a környezet mindenféle káros, szennyező, békétlenségével teli levegőjét, magában tartja, és itt történik meg a csoda, amikor kilélegzi, akkor már a békesség levegőjét fújja ki magából. Azt a békességet, amelyet Jézus Krisztus hagyott ránk. Ez a mi csodálatos küldetésünk, hogy ebben a világban úgy lehetünk jelen, keresztényként mindenhol, minden közösségünkben, minden feladatunkban, hogy a minket körülvevő békességet szépen lassan, mint egy észrevétlenül, talán úgy, hogy nem is veszik észre a körülöttünk élők, átalakítjuk, átformáljuk, és a békesség levegőjét, a békesség illatát árasztjuk magunkból. Ugye, amikor a légszennyezésről beszélünk, akkor úgy kívánunk annak gátat szabni, hogy fákat ültetünk szerte a városban, ebben a beton dzsungelben, és olyan jó, hogy ezek tiszta levegőt árasztanak, és megkötik a levegőben lévő szenet. Valahogy így kellene nekünk is, keresztény embereknek jelen lenni ebben a világban. Megkötni, magunkban tartani, és átformálni azt a békétlenséget, amely körbelengi a mi világunkat, és árasztjuk magunkból a jó békességgel teli levegőt, amelyet beszívhatnak a környezetünkben lévők. Végül pedig egyetlen dologról szeretnék még beszélni, ez pedig ennek a békességnek az ára. Krisztus békességet hozott el, ugye erről volt már szó, ez pedig a maga megrendítő valóságában egy alkalommal tapasztalták meg az ő tanítványai, akik kifejezetten békétlen, félelemmel teli helyzetben voltak. Közvetlenül húsvét után, akkor, amikor úgy érezték, hogy mindenki őket akarja elpusztítani Jeruzsálemben, hogy Jézus után ők lesznek a következők, akik a kereszten fogják végezni, egy bezárt, elfalazott helyiségben ültek a tanítványok. És ekkor, nagyon szépen szimbolizálva a békesség, falakat, ajtókat, leromboló erejét, Jézus megjelent az zárt ajtón keresztül, és így köszöntötte őket: békesség nektek! Békességet, a húsvéti, az igazi, az áttörhetetlen, legyőzhetetlen békességet hozta magával, de a tanítványok rögtön látták, hogy milyen áron történt ez. A békétlen tanítványok csak úgy tudtak megbékélni a helyzettel és elfogadni Krisztus jelenlétét, hogy előbb a szemükkel megnézték A kezükkel kitapintották a Jézus testét borító sebb helyeket. Krisztus szenvedése, kereszthalála volt az ára az ember és Isten közötti békesség lehetőségének. És olyan gyakran elsiklunk e felett és legyintünk, hogy hát neki könnyű volt vállalni a halált, hiszen tudta, hogy meg fog halni, hát mi ebben olyan nehéz. És mégis, ha belegondolunk, olyan kevés embert látunk, aki bár tudja, hogy meg fog halni, és bízik a feltámadásban, mégis félelem nélkül tud a halálra készülni. Azért, mert emberként mi rettegünk és félünk a haláltól, és Jézus, az ember Jézus is félt és rettegett. Élni akart, hiszen ő maga volt a nagybetűs élet. És itt van a békesség teremtő szeretet csodája, hogy a Szent Háromság Isten békét akar teremteni a vele szemben fellázadt emberiséggel, és ezért vállalta ezt a hatalmas árat, hatalmas áldozatot, a szenvedést, a magányt és a halált is. És amikor ez az értünk meghalt és feltámadt Krisztus megbíz minket a békesség evangéliumának hirdetésével, és készenlétre, készülődésre szólít fel, akkor véssük mi is az eszünkbe, hogy a békességnek a mi életünkben is mindig, minden egyes esetben ára van. A békesség kiépítése és megtartása rengeteg energiát igényel, és végső soron mindig áldozatot követel. Vajon fel tudom-e áldozni a saját feszültségem, az engemért sérelmek okozta jogos dühömet azért, hogy az otthonomban béke maradjon? Ugye, emlékszünk, amikor Pál apostol a házasság kapcsán azt mondta, hogy azt két dolog tarthatja össze, az áldozatos szeretet és az alázatos engedelmesség. E két tulajdonság és csak is e kettő tud igazán békességet teremteni bármilyen kapcsolatban, nem csak a házasságban. És azért ez a kettő, mert ez a kettő fejezi ki igazán, ez a kettő Jézus Krisztus a békéért áldozni is képes Isten fiának a legsajátosabb két tulajdonsága. És ő nem mást, hanem ezt a békességet hagyta ránk, és ennek a békességnek a feladatát, felelősségét, amelyet szeretettel és engedelmességgel, áldozattal és alázattal ő maga hozott el. Vegyük észre először is ebben az örömhírt, az evangéliumot, és készítsük fel magunkat az ellenség támadásaira, mert ha ma még nem is hisszük, mint ordító oroszlán, ott van minden egyes kapcsolatunk körül. És vessük meg a lábunkat, harcoljunk, küzdjünk ezért a békéért, amelyet drága áron szerzett nekünk, a mi megváltó Istenünk. Amen. Kedves testvérek, válaszoljunk énekszóval Isten megszólító szavára. Énekeljük a 240. énekünk első két versszakát. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mindenható Istenünk, Te a békesség Istene vagy, és jól látod a mi békétlen helyzetünket. Köszönjük neked ezt az örömhírt, hogy van békesség. Te tudod, hogy olyan élethelyzetekben vagyunk, olyan közösségekben, családokban, munkahelyeken, hogy hogy még ennek a puszta tényét, hogy elviekben, valahol, máshol, vagy bárhol létezhet békesség, ezt elhinni is csak nehezen tudjuk. De atyánk, te ennél tovább mész, és azt mondod, hogy bárhol, bármikor átélhetjük a te békességedet. Kérünk téged, hogy erősítsd a mi hitünket ebben az evangéliumi örömhírben. Add, hogy meg tudjuk ragadni ezt a békességet. Add, hogy meg tudjunk békülni veled, és elfogadjuk Jézus Krisztus békekötése kinyújtott, átszegezett jobbját. Meg tudjuk ragadni az ő kezét, és átjárhassa az életünket az ő békessége. És atyán, könyörgünk azért, hogy ezt a csodálatos felelősséget és küldetést, amelyet adsz nekünk, hogy a te béke követeid, béke hírnökeid legyünk, hogy beleéljük ebbe a világba a te békességedet, azt el tudjuk fogadni. Add, hogy fel tudjunk készülni erre. Add, hogy meg tudjuk valósítani, ha csak töredékesen is, de a mi életünkben. Kérünk téged, adj nekünk elhatározást, adj nekünk tudatosságot, hogy a békétlenség ellen tudjunk küzdeni a mi kapcsolatainkban. Így könyörgünk a házasságok megújulásáért. Te látod, hogy milyen könnyű még a legnagyobb szerelemből és a szeretetből is beleesni a békétlenség csapdájába és örvényébe. Kérünk, hogy áld meg és fordítsd meg ezeket az örvényeket és negatív spirálokat, és áld meg, újítsd meg a kapcsolatokat. Könyörgünk a családi viszonyokért, szülők és gyermekek kapcsolataiért. Add, hogy itt is a békesség uralkodjon. Könyörgünk a barátságokért, a mi kis közösségeinkért, házi csoportjainkért, és eléd hozzuk egész gyülekezetünket. És kimondottan könyörgünk egyházunkért, a keresztjének közösségeiért. És kérünk, áld meg az óvodánk, iskolánk és a gyülekezet kapcsolatát is. Add, hogy kölcsönösen tudjuk erősíteni egymást a békesség hirdetésének küldetésében. És Urunk, könyörgünk most azokért, akik fájdalmakat, nehézségeket, a gyász terheit hordozzák. Különösen eléd hozzuk azokat, akik az elmúlt héten vesztették el szeretteiket. Kérünk téged, hogy vigasztald őket. A mennyei békesség boldog örömhírével és vigaszával. Atyán, kérünk téged, te maradj a mi közösségünk őriző pásztora. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, ki vagy a mennyekben. Szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, miként a mennyben, úgy itt a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. A gyülekezet foglal helyét, és hallgassuk meg most a hirdetéseket. Először is nagy szeretettel köszöntök minden kedves jelenlévőt itt a Budafoki Református templomban, megkülönböztetett szeretettel óvodás gyermekeink szüleit, rokonait, családtagjait, és azokat, akik talán most vannak itt először közöttünk. Várjuk őket nagy szeretettel állandó hétközi alkalmainkra és a következő vasárnapi istentiszteletünkre is. Szeretettel hirdetem, hogy ma délután 5 órától iskolánk ajtónyitó istentiszteletet tart itt a templomunkban. Állandó hétközi alkalmainkat szokott rendben megtartjuk, hétfőn este 6 órára várjuk az énekelni vágyókat az énekkar próbájára. Kedd este 6 órától folytatjuk a KT magyarázatos bibliaóránkat, erre is nyugodtan be lehet csatlakozni. Szerdán délelőtt 10 órától nyugdíjas bibliaórát tartunk, este 6 órától pedig a vasárnapi ige szakasz, illetve igehirdetés alapján beszélgetünk itt a gyülekezeti teremben. Csütörtökön reggel 8 órakor is van még egy-két szabad hely a Biblia órán, szeretettel várunk minden érdeklődőt, illetve pénteken délelőtt 9:30-tól a baba-mama körre várjuk a kedves babákat és mamákat. Pénteken délután a konfirmációs órákat megtartjuk a szokott rendben, illetve szombaton az ifiket. A mai napon az igét Jónás Piroska testvérünk olvasta, köszönjük az ő szolgálatát. Szomorú szívvel hirdetjük, hogy az elmúlt héten kísértük utolsó földi útjára Szirmai József operaénekes testvérünket, aki életének 80. évében költözött el, hívta őt haza, Teremtő Ura. A vigasztaló ige a 96. Zsoltár első két verse alapján szólt ravatala mellett: énekeljetek új éneket az Úrnak, énekelj az Úrnak, te egész föld, énekeljetek az Úrnak, áldjátok nevét, és hirdessétek szabadítását minden nap. Isten vigasztaló kegyelmét kérjük a család és a gyászoló hozzátartozók életére, és szeretettel várjuk őket a gyülekezetünk közösségébe. Szeretettel hirdetem, hogy március 13-án szerdán este 6 órától indul el a kereszt kérdések 10 alkalmas sorozata a gyülekezetünkben, amelyre szeretettel hívunk és várunk minden olyan testvérünket, aki úgy érzi, hogy szeretne a kereszténység legalapvetőbb tanításaival, tanaival megismerkedni. Kifejezetten azokat várjuk, akik még nem konfirmáltak, akik tényleg ennek az útnak, a Krisztussal járásnak az elején állnak, és azoknak, akik már előrébb járnak ezen az úton, azt a feladatot kérést szeretném átadni, hogy hívogassunk ide embereket, szomszédot, barátot, munkatársat, hívogassuk ide bátran, hogy találkozhassanak, rendszerezettebben megismerhessék a keresztény tanokat, és találkozhassanak a feltámadt Krisztussal. Most pedig a varrókör hirdetésére fog sor kerülni.
Áldás békesség, aki már hallott róla, az elmúlt évben és előtte működött egy varrókörünk itt a gyülekezetben, és most kettől kezdve ezt újra el fogjuk indítani, ezt a délelőtti alkalmat nagymamáknak, dédmamáknak, anyukáknak, mindenkinek, aki érez magában annyi kreativitást, hogy szeretne velünk együtt varni, illetve néha olyan feladatokat is ellátunk, hogy javítjuk a templom párnáit, a padokban és hasonló dolgokat. Úgyhogy szeretettel várunk mindenkit kedden 10 órától, ez körülbelül délig tart minden alkalom. Köszönöm.
Áldás békesség, én is szeretettel köszöntök mindenkit a presbitérium nevében. Az első hirdetnivalónk az a heti imatéma javaslatunk, nem meglepő módon a házas párokért, hiszen házasság hetének a vége felé járunk, és itt is fontos a békesség. A házaspárok számára egy különleges bálintnapi estét rendeztünk csütörtökön a gyülekezeti terembe, nem meglepő módon épp apostoli létszámban 12 pár vett részt ezen az alkalmon, és lesznek még hasonlóak, úgyhogy aki érdeklődik, jelentkezzen a lelkészeknél, vagy nálam, vagy a presbitereknél. A tegnapi missziói napra is minden gyülekezeti tagok szeretettel vártunk. Azok, akik eljöttek, azok örülhetnek, aki nem, az majd legközelebb. Ezen a héten szombaton, február 23-án az Abonyi utcai zsinati székházban lesz a 3. református mérnök találkozó. Minden mérnököt és mérnök palántát szeretettel várnak. 9 órakor kezdődik az alkalom. Február 24-én vasárnap, tehát ránk következő vasárnap, a Városházi dísztermébe a kommunizmus áldozatainak emléknapján Balogh Zoltán református lelkész tartja az ünnepi beszédet 4 órakor, erre is szeretettel hívjuk a testvéreket. És hát ha valaki imádkozó közegbe szeretne tanulni, beszélgetni, lelket simogatni, jobbítani, akkor menjen el a nőknek szánt alkalomra, ez a 30 fölöttieknek száll, de szerintem nem szigorú a korhatár. Ha már van Ádám kör, akkor legyen Éva kör is. Reméljük, hogy nem kígyót melengetnek majd a keblükön. Nem kell ismerni a Bibliát, elég az őszinte, elkötelezett érdeklődés. Az első időpont 2019. február 25-e, 6 órától este 7:30-ig, és minden második hétfőn lesz a helyszín az egyeztetés alatt. Ezt az alkalmat a Lakatos Enikő beosztott lelkészünk tartja. Az iskolánkban a jelentkezési határidő az március 1-e, tehát kérjük azt, aki még nem jelentkezett, akkor igyekezzen ebben lépni. Most már a beszélgetéseket elkezdi az iskola elkészítési igazgató úr. Szintén az óvodában is keresünk óvónőt, erre is lehet ott jelentkezni, illetve aki szeretné a gyermekét az óvodába beiratni szeptember 1-től, vagy akár az egész jövő évi tanévben, annak is kérjük, hogy jelentkezzen, ott egy hónappal később van a határidő. Tehát fontos az, hogy aki esetleg mondjuk jövő ilyenkor szeretné az óvodába beiratni a gyerekét, az már most jelentkezzen, mert arra a tanévre a felvételt azt el kell indítani. A gyülekezeti táborunk július 8-a és 13-a között lesz Beregfürdőn, több az élet a motto, és a szórólapok megtalálhatók a pénztárosi asztalnál és a kijáratnál. Szintén a hittantáborokra is az iskola lelkésztől, illetve a lelkipásztoroktól lehet információt kérni, illetve a honlapot ajánljuk mindenkinek a figyelmébe. Mindig hirdetjük, és azúttal is, hogy a kárpátai testvérünk javára a támogatást azt folyamatosan kérjük, lehet átutalni, illetve lehet a pénztárosi asztalnál befizetni. És végül, de nem utolsó sorba, indul a 1%-os kampány, mi is kampányolunk, hogy a jövedelemadónk 1%-át a Magyarországi Református Egyháznak, illetve a Budafoki Református Keresztény Alapítványnak ajánljuk föl, és akkor ezen keresztül támogatjuk az intézményeinket, még akkor is, hogyha az iskolának is van külön alapítványa. Gondoljunk erre, és fontos, hogy bátorítsuk azokat, akik nem adják senkinek, tehát ha megnézzük a adófelajánlásokat, egy nagyon nagy arány az visszamegy az államnak. Hát szerintem mi hatékonyabbak vagyunk. Köszönöm szépen.
Habár ez egy nagyon jó végszó volt, még annyival egészíteném ki a hirdetéseket, hogy a keresztkérdésekkel kapcsolatos szórólapot nálam az istentisztelet végén az ajtóban, illetve Ferenc Lilla beosztott lelkészünktől lehet elkérni, bátran vigyük el, semmiféle kötelezettségvállalással nem jár. Istentiszteletünk végéhez érve énekeljük a záró énekünket, a 229. dicséretünk mind a három verszakát. Fennállva fogadjuk Isten áldását, az Istennek békessége, mely minden értelmet meghalad, őrizze meg a ti szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Áldás, békesség, áldott vasárnapot kívánok!